Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A múlt héten új témáról, a Biblia emberképéről kezdtünk beszélni. A sok ide vonatkozó bibliai kijelentés egy közös szemléleti alapon nyugszik, mégpedig a Biblia világképén. Lássuk most röviden, meddig jutottunk. Először a világ, ahogy az Ószövetség a Teremtéskönyv nevezi, a mennyésföld, vagyis az anyagi és szellemi, a láthatók és a láthatatlanok világa egyetlen összetartozó egységet alkot. Másodszor, e kettő, szellemi és anyagi között hierarchikus kapcsolat van, azaz a láthatók a láthatatlanokból álltak elő. Zsidó levél, 11. fejezet, 3. vers. A láthatatlan szellemi valóságok tehát okai, forrásai a láthatók létének. Harmadszor, ezért aztán a látható dolgok hasonlítanak is. Titokzatos módon hasonlítanak a szellemiekre, mint létük okára. Persze ez a hasonlóság nem szemmel látható, kézzel fogható. Így a szellemi világ valamiképpen meg is ismerhető az anyagi világ látható jeleiből, mivel a látható földi világ berendezése mennyei előképek nyomán azok valamiféle hasonlatosságára jött létre. Ezen alapulnak egyebek közt Jézus példabeszédei, amelyekben a világ látható dolgai a mennyei szellemi világra mutatnak. És negyedszer mindez azt jelenti, hogy eredetileg a teremtéskor nem csak az ember, hanem más módon az anyagvilág is Isten arcú volt, ám a bűnnel ez a hasonlóság, ha nem is tűnt el, de igencsak elhomályosult. Ezért Isten kiválasztott egy népet, hogy tovább vigye a láthatók és láthatatlanok az anyagvilág és a szellemi világ közti hasonlóságot. Úgy kívánta Isten, hogy népe egész életét, földi, anyagi élete minden területét is az ő világának, a mennyek országának a mintájára rendezze be. És itt nem csak az erkölcsi parancsokról van szó. Az erkölcsi parancsok olyan magatartásokat írnak elő, amelyek Isten tulajdonságaihoz teszik földi szinten hasonlóvá az embert, ezt tudjuk. Ám Isten még ennél is átfogóbban gondolkodik, és azt akarta, hogy a választott nép egész életberendezése hasonlítson, emlékeztessen valami módon a mennyei életre, például városa hasonlítson a mennyei városra, szent sátora, temploma, szentélye, a mennyei sátorra, templomra és szentélyre. Sőt, társadalmi, állami, uralmi, jogi intézményei is hasonlóak legyenek a mennybeli uralmi formákhoz. És elsősorban maga a nép, az emberek mennyei tulajdonságokat mutassanak. Például a sátor, majd később a templom építéséről a kivonulás könyve beszél. Számtalan aprólékos előírást ad a templom építéséhez használandó anyagokról, méretekről, arányokról, a legapróbb részletekig. Hogy mindezt miért kell így csinálni, és főleg miért ír a Szentírás ilyen hosszadalmasan az építkezésnek ezekről a technikai részleteiről, erről nem esik szó, annál inkább arról, hogy mindezeknek a dolgoknak pontosan úgy kell készülniük, ahogy Isten megmutatta Mózesnek a Szent Hegyen. Figyelem, nem csak megmondta Isten, milyen legyen a templom, hanem valamiképpen meg is mutatta annak a mennyei mintáját. És a földi templomnak e szellemi mennyei valóság mintájára kellett készülnie. Így olvassuk ezt a kivonulás könyve 25. fejezet 9-es versben és 40-esben, a kivonulás 31. fejezetében, az apostolok cselekedetei 7. fejezet 44-ben, és a zsidó levélben, a 8. fejezet 5-ös versben ezt idézem. Meglásd, mondta az Úr Mózesnek, hogy mindent azon minta szerint készíts el, amit a hegyen megmutattam neked. A választott nép temploma a mennyország berendezését, a mennyei világ bebutorzását tükrözi, arra emlékeztet. aztán a nép életberendezkedésének, de még az időrendjének is isteni, mennyei, szellemi mintát kellett követnie. Az írások kiemelik, hogy a szabbatot a népnek az Úr mintájára kellett megtartania. Azért kellett megtartania, mert az Úr is elnyugodott a hetedik napon. Nem is beszélve a 7x7 évenként előírt jóbélről, jubileumi évről, amikor is elvben az élet minden területén vissza kellett volna állítani az eredeti életviszonyokat, egyebek között fölszabadítani a rabszolgákat, az Úr adta szabadságra. A mennyeiek és földiek közti titokzatos hasonlóság követelménye kiterjed a társadalmi berendezkedésre, a jogszolgáltatásra, a szociális problémák kezelésére, sőt valamiképpen még az államformára is. Arra az egyenlőségen alapuló, szolidáris, törzsi rendre, amelyben kezdetkor Izrael fiai éltek, és amely Jahve Isten fősége, uralma alatt állott. Amikor Izrael fiai a környező pogány népek hatására maguk is királyt akartak maguknak, akkor Sámuel próféta sokáig ellenállt ennek az óhajnak, és arra hivatkozott, hogy ennek a népnek nem lehet emberi királya, mert egyedül Jahve az ő királya. Azután meg a szentség, vagyis a világtól való különbözés követelményét szintén Isten példája indokolja, például a Leviták könyvének 11. fejezet 44-es versében. Legyetek szentek, mert én, az Úr, szent vagyok. Röviden, mindebben, a templomtól, az élet erkölcsi, társadalmi, jogi és időrendjéig, a számos rendszabály aprólékos részletezéséig, mindebben végső soron Istennek az a kívánsága fejeződik ki, hogy a választott nép látható világa minden tekintetben az ő láthatatlan, spirituális, szellemi, mennyei világának legyen a tükre itt a földön, és mindezt azért, mert a láthatók a láthatatlanokból álltak elő, mondja a zsidó levél. Tehát a láthatók és a láthatatlanok között titokzatos kapcsolat van az élet minden terén. Ez a mélyebb alapja annak, hogy a Biblia a mennyek országát oly sokszor érzékelteti földi valóságokkal. Például Jézus a Máté 13. fejezetében a 7 hasonlattal. Ezért lehet az apokaliptikus iratokban, a jelenések vagy Dániel könyvében és másutt is a jó és a rossz szellemi erőket és küzdelmüket földi erők képeivel és azok küzdelmeivel leírni. Ezért lehet a Szent Lelket, a lélek tevékenységét szélhez, vízhez hasonlítani. Ezért lehet Istennek a személyiségét arcával, erejét karjával, tudását szemével érzékeltetni. Jézus azt mondja, a mennyek országa hasonlít bizonyos földi dolgokra, kincstalálásra, magvetésre, a háló kivetésére, és így tovább. Vajon csak azért beszél így, hogy megértsük a mondani valóját? Jobb híján az emberi értelem gyengeséget, tökéletlensége miatt beszél így az Úr? Bizonyára ezért is, de ez csak az egyik oldala, a felszíne a dolognak. Ha ő egyszer azt mondja, hogy valami hasonlít valamire, azt ennél komolyabban kell venni. A látható földi dolgok, amikhez a mennyek országát hasonlítja, ezek a láthatatlanokból álltak elő, titokzatos módon, és ezért valóban hasonlítanak is a láthatatlanokhoz. Az ilyen képes beszéd, a példabeszéd, nem valami kezdetleges beszédmód, mert mi olyan értelmetlenek vagyunk, hanem a Biblia világképének a leglényegéből ered, abból ered, hogy a láthatók csak ugyan a láthatatlanokból álltak elő. Na már most ez a világkép az alapja a Biblia emberképének is. A láthatók és a láthatatlanok közötti titokzatos kapcsolat bizony kiterjed az emberre is. Miképpen? Az ember először is test és lélek egysége. Teste a látható rész, és lelke a láthatatlan rész elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ezt tudjuk, és ebből a közismert igazságból nagyon fontos dolgok adódnak. Az egyik, hogy a lélek sokféle működését a Biblia úgy ábrázolja, hogy azokat a testhez köti, minden lelki megnyilvánulást meghatározott testrészekhez. Beszél például lelki érzékelésről, és lelki érzékszervekről, szemről, fülről. Beszél végtagokról, lelki értelemben, kézről, lábról, karról. Sőt, úgy beszél belső szervekről, rekeszizom, szív, vese, has és méh, úgy beszél, hogy azok nyilvánvalóan nem azonosak a testi szervekkel, hanem lelki funkciókat töltenek be. No, egy szóval a Biblia azt sugallja, hogy a test szerveihez hasonlóan a léleknek is megvannak a maga szervei, lelki szív, lelki szem, lelki vese és így tovább. Ez az egyik. De a Biblia még tovább megy. Azt sugallja, hogy ezek a lelki szervek működni is úgy működnek, mint a megfelelő testi szervek. Titokzatos hasonlóság van itt is. A lelki szív működése, sugallja a Biblia, hasonlít a testi szívére. A lelki szem működése a testi szemére. A lelki vese működése a testi vese működésére. Hát ez valami csodálatos dolog. De már messzire szaladtam, kezdjem az elejéről. Az ember teremtéséről a Bibliában ezt olvassuk, Teremtéskönyv 2. fejezet 7. És megformálta az Úr Isten az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. A szerző 4 dologról beszél. Porról, vagyis anyagról, amiből az ember anyagi része, a hús lett. A por megformálásáról, 3. isteni belehelésről, és végül az eredményről, az élő lélekről, vagy élő lényről, 4 dologról. Az ember hús részét pornak, a föld porának mondja, mert a test anyagai, kémiai elemei, ezek valóban mind megtalálhatók a kozmosz más részeiben, vagyis a földben. Isten vette tehát a port, az alaktalan, értelmetlen anyagot, és megformálta alakot, szilárd, tartós, értelmes szerkezetet adott neki, ez pedig a test. A Biblia a húst meg a testet nagyon határozottan megkülönbözteti. A kettő messze nem ugyanaz. A hús az ember porból való, romlandó része, és inkább negatív dolog szokott lenni, míg a test az pozitív. Nos, Isten ebbe az immár testé formált anyagba lehel belé valamit, ami személyesen ő belőle árad ki. Ezt a személyességet azzal érzékelteti a szöveg, hogy Isten maga lehelt bele, mint egy a szájából valamiféle erőt, hatást az emberbe. Erre a test megelevenedik, élni kezd, és íme a végeredmény, az ember, mint élő lélek. Az élet tehát az isteni belehelésből származik. A megformált anyag, a test, Isten belehelésének a hatására kell életre. Így lett az ember élő lényé, vagy élő lélekké. Ez az isteni lehelet az élet forrása minden tekintetben. 3 mondok: életadó, az életben megtartó, és az életet visszaadó erő. Az elsőt, életadó, most láttuk, Isten lehelete adja az életet. 2. ugyanez az isteni lehelés tartja is meg az élőket folyamatosan az életben. Például a Jób 34:14-15, illetve a 104. Zsoltár 29 versében, vagy a Prédikátor 12. fejezet 9. versében, stb. Azt olvassuk, hogyha Isten visszavonja a lehelletét, akkor az élőlény elpusztul. Tehát életben tartó lélek. És harmadszor szintén az isteni lehelés adja vissza az életet a holtaknak is a feltámadáskor. Az Ezékiel 37. fejezet 5-6 vers szerint, ami egy látomás, és számos újszövetségi kijelentés szerint. Egy szóval Isten lehelete minden szempontból az élet lehellete. Életet ad, megtart és feltámaszt. Mi minden adódik ebből a Biblia emberképére nézve? Először is, mint az előbb volt szó róla, az, hogy az ember bibliai szemléletben test és lélek egysége. Éppen ezért a szövegekben mind a két szó, a test is és a lélek is gyakran jelöli az egész embert. Szóval nem csak a testet és nem csak a lelket, hanem az egész embert, csak más-más oldaláról. Például Izaiás 46. versétől azt olvassuk, hogy minden test fű. Ez persze minden embert jelent, az ember külső, látható, érzékelhető oldalát. De például az, hogy 3000 lélek volt jelen, ugyancsak embereket jelent, 3000 embert, csak most az ember belső, láthatatlan oldalát emelve ki. Aztán, mivel a test és a lélek ilyen szorosan összetartozik, ezért az ember testi oldala épp olyan lényeges, mint a lelki. A testellenesség a Bibliától teljesen idegen. Az ezzel kapcsolatos félreértés talán onnan is eredhet, hogy a fordítások az eredetiben szereplő hús szót is testnek szokták mondani. Például a Római Levél 7. fejezet 14-ben ezt olvassuk. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény szellemi, magam azonban testi vagyok. Hát itt az eredetiben a hús szó áll. A törvény szellemi, én azonban húsból való, anyagi, por vagyok, és ezért vagyok a bűn rabja, nem azért, mert testi vagyok. Akkor lássuk, hogy mi a hús és mi a test. A hús az embernek ama bizonyos porból alkotott, pőre anyagi része, testének az állandóan cserélődő, esendő, gyenge összetevője, ami a lélekre is gyengítően hat, a gondolkozásra, érzelemre, akaratra. Az embernek ez a hús része hajlik a bűnre. A hús is szerepet játszik az ember bűnössé válásában. A húsrész okozza a látható anyagi valóságokhoz, anyagi dolgokhoz, a földi világ hamisságaihoz való rossz kötődést. Például az első korintusi levél, 3. fejezet 3. versben ezt írja. Mert amikor vetélkedtek és civatkodtok, nem vagytok hús emberek. A fordításban testiek szerepel. Nem vagytok akkor hús emberek. A húsember kifejezés tehát, nagyon gyakori a Bibliában, ez az embert változásoknak kitett, esendő, gyenge, bűnre hajló mi voltában fejezi ki. No most ezzel szemben a test, az a tartós, rendezett, értelmes szerkezet, amivé Isten formálta az anyagi, a hús részünket. A testnek ez a szilárdsága még hangsúlyosabban fejeződik ki a csont szóval. A csont és hús kifejezés pedig ezt Ádám használja, mikor meglátja az asszonyt. Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Szóval ez a csont és hús egyszerre fejezi ki a testnek ezt a két tulajdonságát, hogy egyrészt anyagból való, gyönge, romlékony, ám ugyanakkor rendezett, tartós szerkezete van. Vagy itt van az izület, ín. Ezek a szavak a test tagjai közötti szerves kapcsolatot jelölik. Azt a titokzatos, egyáltalán nem természetes és nem magától értetődő, hanem sokkal inkább bámulatos, csodálatos, belső összetartó erőnket, kohéziós erőnket, ami csodálatos képpen összefogja és egyben tartja a testünket, hogy ne hulljunk széjjel darabjainkra. A test szó a Bibliában jelölheti az ember egészét, hogyha a szerző történetesen az ember érzékletes, érzéki, látható, tapintható, fogható aspektusát akarja kifejezni, ahogy már láttuk a minden test fű kifejezésben. Másodszor jelenti a test szó az embernek a külső megnyilvánulásait is, vagyis a cselekvést, aminek az alapja az a bibliai felfogás, hogy minden tevékenységünk, még a legmagasabb rendűek is, mint a gondolkodás, a vallásos tevékenységek, elmélkedés, ima, bibliaolvasás, minden csak a test által valósulhat meg, és anélkül meg nem. Tehát a cselekvést is jelenti. A Róma levél 12. fejezet első versében olvassuk. Adjátok oda testeteket, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Itt a test az ember minden cselekvését, fizikai és szellemi tevékenységének az egészét jelöli. És azt mondja, hogy az embernek ezt lénye minden megnyilvánulását Istenre kell irányítania. És harmadszor végül jelentheti a test szó a kettőt együtt is. Az ember egészét, a lénye egészét, plusz a cselekvését egyszerre. Így van például a Jakab levél 3. fejezet 2. versben. Azt mondja, aki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, és képes kormányozni az egész testét is. Itt az ember lényéről, az egészéről, plusz a cselekvéséről is szó van. Ezt mind tudja az ember kormányozni, mondja, a beszédével. Tehát ezeket jelenti a test. A test Isten szemében és a Bibliában is nagy érték, nagyon nagy érték. Hiszen hitünk alapja, hogy Jézus testben támad föl, és mi is így fogunk föltámadni. Igaz, ez a test másmilyen lesz, mint a mostani hústestünk, mert hogy tökéletesen tudja majd tükrözni az ember megváltott, igazzátett, megtisztított, belső, lelki, szellemi lényét fogja tükrözni ez a test. De az attól még test lesz. Aztán Pál apostol az egyházat sokszor mondja Krisztus testének, az egyes embert pedig e test tagjának. A test fejezi ki az ember belső világát, a test mutatja főleg az arc, a lelki valónkat, lelki állapotunkat. Azt meg már láttuk, hogy minden lelki tevékenységünk is a testünkhöz van hozzákötve. És végül Isten a testet eredetileg tökéletesnek alkotta, hogy külső-belső szervei tökéletesen alkalmasak legyenek a feladataik ellátására, és a testnek az egésze pedig alkalmas legyen arra, hogy az ember keresse Istent, és teljesítse az akaratát a munkában, bibliaolvasásban, imában, és minden módon. Ezt mind testtel tesszük. Tehát a test nagy érték. A helyzet mégis úgy alakult, hogy a kereszténységet sokszor érte a testellenességnek a vádja, és bizony nem alaptalanul. Sőt, bizonyos vallásos körökben még ma is él ez a szemlélet, mint hogyha a test valami rossz, szégyelni való, rejtegetni való nyűg volna. A következmény pedig a test megvetése, elhanyagolása, sokaknál a gondozatlanság, ápolatlan, igénytelen külső, szürke kisegért rend. Hát ez merőben idegen a Bibliától, amely bizony megemlékezik egyes nő alakjainak a szépségéről, csinos külsejéről. Aztán az Efezusi levél 5. fejezet 29-ben Pál apostol arról beszél, hogy az ember a testét nem utálja, nem veti meg, sőt, inkább szereti, táplálja, ápolja, karban tartja, gondozza. Igaz, az első Péter levél 3. fejezete elítéli a hajbodorítását, a drága ékszerek, meg ruhák felaggatását és hasonlókat, ám ez a piperészkedésnek, a korabeli pogányokra, nőkre, férfiakra egyformán jellemző túlzásaira, a túlzásokra vonatkozik. amire bizony látunk is sokszor példákat az ókori képzőművészetben. A korszerű mai hívő keresztény nő számára a mérték talán az első Timóteus levél második fejezet lehet, a 9-es és 10-es vers azt mondja, hogy a nők ékesítsék magukat, de szemérmesen, mértékkel. Bizony lelki szempontból is kívánatos, hogy egy mai hívő nő adjon magára. Az ápolt, tiszta, gondozott külső, a jól megválasztott, előnyös, csinos, de nem kihívó öltözék, a mértéktartó ékszerviselet, az elegáns frizura és a többi. Mindez a hit adta belső szépséget, a bennünk élő harmóniát, tisztaságot, békét, örömet sugározza, emeli ki és hirdeti a világ felé. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.